aki pedig engem befogad, az fogadja be, aki engem elküldött. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltár első versét énekeljük, örvendezzetek az erős Istennek. Foglaljuk el a helyünket, és most egy kicsit türelmet kérek, megfordítjuk a sorrendet. Ugye múltkor még adósak maradtunk presbiterek bemutatásával, de mivel az egyiknek a szolgálati kötelessége elszólítja, innen egyből elmegy oda, engedjük meg, hogy erre aztán 4 percet rászánjuk most, és akkor kérném szépen, hogy jöjjenek ki Kavalóni Gyöngyi, Zimonyi Balázs és Szalontai Károly, és dr. Nyáriné Mihály Andrea, mint a választási bizottság elnöke fogja ezt a bemutatást elvégezni.
Áldás békesség! Eddig azt hittem, hogy Péter a választási bizottság elnöke, de köszönöm szépen a kinevezést, és a választási bizottság nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ugye a választási bizottság tagja a Nagy Péter, Bálint Gábor és jó magam. És a jövő héten lesznek a választások, 3 presbitert jelöltet nem tudtunk még bemutatni, illetve 1 pótpresbiter jelöltet, és akkor szeretném bemutatni őket a gyülekezetnek. Szalontai Károly, aki a gazdasági bizottság vezetője, és presbiterként töltötte be ezt a funkcióját, és természetesen most is megújítjuk a presbiter jelölését, és a továbbiakban, mint gazdasági algondnok is számítunk a munkájára. Ugye Károly fáradhatatlanul munkálkodik a gyülekezetért. Neki köszönhetjük például a nagy események szervezésén túl a testvérgyülekezetekkel való kapcsolattartásnak a szervezését is. Köszönjük szépen. Kavalóni Gyöngyit sem kell talán bemutatni, ő pedig fáradhatatlanul megtalálható mindig ott az iratterjesztésnél. Gyöngyinek a munkájára továbbra is az iratterjesztésben is számítunk, illetve hát a hírleveleket is ő szerkeszti. Úgyhogy köszönjük az eddigi presbiteri munkáját, és továbbra is számítunk rá presbiterként. És szeretném bemutatni pótpresbiterként Zimonyi Balást. Zimonyi Balázs évek óta aktív tagja a gyülekezetnek, kis csoportba is aktívan jár feleségével együtt, és Balást időnként lehet látni, amikor úrvacsora van, itt vigyázz, hogy az idősek nehogy ott a lépcsőn megbotoljanak, és Balázsnak a munkájára pótpresbiterként számítunk. Köszönöm szépen a figyelmet, és arra szeretném kérni a gyülekezetet, hogy jövő héten minél nagyobb számban legyünk itt a templomban, hogy érvényes legyen a presbiter választás, mert hogy egy közös listára fogunk szavazni, és arra is kérem a gyülekezet tagjait, hogy terjesszék is a hírt, hogy minél többen itt legyünk. Köszönöm szépen, áldás békesség!
Köszönjük szépen! Egy mondatot még hozzáteszek egészítésül, mielőtt elfelejtenénk, hogy tehát a jövő vasárnap lesz az a bizonyos választás, ezt igyekezünk megfelelően szervezet gyorsan lebonyolítani, ez kell személyi igazolvány, lakcímkártya, és magát ellenőriz az illető, hogy benne van-e a választói névjegyzékbe. Tehát ki lesznek téve több is, bejön, és mindjárt még az istentisztelet elején megnézheti, nehogy adminisztrációs hiba miatt egy ilyen kavarodás legyen. Ennyit kértem most, köszönjük szépen, és akkor már folytatjuk is az istentiszteletet, most már a énekeskönyvünkből keressük ki a 295 és dicséretünket, Jézusom, ki árva lettem. Ennek 2 verse van összesen.
Oh.
a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, János evangélium a 13. részében, az első 17 versben, és aztán a 31. verstől a fejezet végéig, ülve hallgassuk a szakaszt.
Közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette ővéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja előtt, Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat. Jézus így válaszolt neki: amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét asztalhoz telepedett, és azt mondta nekik: értitek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus: most dicsőült meg az emberfia, és az Isten dicsőült meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsőült meg ő benne, az Isten is megdicsőíti majd önmagában, sőt, azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok, kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Simon Péter megkérdezte tőle: Uram, hová mégy? Jézus így felelt: ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később követni fogsz. Péter így szólt hozzá: Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt: az életedet adod én értem? Bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását. Gyertek, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, azt gondoljuk, hogy értjük ezt a történetet, de ha megcsendesedünk és elkezdünk rá figyelni, akkor föltárulnak te szeretetednek mélységei, a magunk nyomorúságának mélységei. Köszönjük, ezt nem valahova máshova kell vinni. betemetni ezeket a mélységeket, hanem oda kell vinni, ahol a te szereteted megtölti, kitölti, ahol a te szereteted felépíti a tieidet. Köszönjük az evangéliumnak jó hírét, amivel ezt a hetet kezdhetjük, és kérjük, hogy maradjon is velünk a te szent lelked, te kegyelmed, a te irgalmad, hogy egymás között is gyakorolhassuk mindezt. Így kérünk, áld meg ezt az Isten tiszteletet, szólót és hallgatót egyaránt, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Gyermekeket kérem szépen, megálljuk ott, fönn is van egy pár gyerek, csak nyugodtan gyertek. Szervusz, önök. Mi a gyereknap van? Gyertek csak. Gyertek csak, gyertek. Jó, kis kezeteket is adjátok oda egymásnak. Oda ugye a másik oldalra is jöhetsz úgy. Aha. Fogd meg a kezét, kezecskéjét. Gyere, engedd be. Szervusz, önök. Az is megvan, jól van. Na kérem szépen, akkor kérnek szépen egy rendes köszönést, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ez egy, emeld azt, hogy nekem létszik, lehajulni nem tudok. Ezt a dolgot akarom csak megmutatni, ki ismeri ezt a virágot? Nem ismeritek. Tudjátok, hogy mikor szokott ez igazán virágozni? Na, mondjad. Őszkor, sőt, télen, akkor hó van. Hát igen, leteszem ide. Hát ez engem mindig lenyűgöz. Azért vettem egy ilyen virágot, mert ugye ki fog már száradni az a kis kertem is, ami akkora, mint egy asztal, mert jön a hideg, lefagy, de ott fog maradni egy virág. Ez a piros. Mikor leesik az, én ezt külföldön láttam előzőt jó régen, akkoriban nálunk ez nem volt divat, hogy melyek az utcán, nagy hó van, és látom, hogy a virágosok árulják, a nép megvesz, télen virág. És azt tekintem, igen, ez egy olyan fajta, amelyik télen virágzik a legszebben. Hát általában a virágok mikor virágoznak? Tavasszal. De van egy, amelyik, gyere csak, télen, és ez nekem azért tetszik, ez egy nagyon egyszerű kis virág, nincs ebben semmi bonyodalom, hogy azért van benne egy nagyszerű, hogy ő nem akkor virágzik, és nem akkor szép, amikor a többi, hanem amikor a többi sehol nincs. Ugye, télen, akkor sötét is van, nap se süt, ugye, valami kicsi, világos, ott egy virág gyönyörű. És ezért azon kezdtem meggondolkodni, hogy hát ebben a világban nagyon sok szép színes virág van, télen nem virágzanak, szomorkodnak. Hát az emberek is valahogy ilyen fajták, hogy könnyen szomorkodnak, elfáradnak. De van egy fajta ember, amelyik akkor is vidám, szép és virágzik, amikor baj van, amikor mindenki szomorú, amikor nyavaja van. Na, vajon melyik fajta ember az? Úgy bologatsz itt, érted? Ez egy tudós. Azért gondoltam, hogy akkor már csak támogatás kezdek. De aki akkor is tudja, ha nem látszik, hogy süt a nap, pedig nem látszik télen. Ugye a felhők fölött süt a nap, és örül neki. Nem látni most se nagyon a napot, de tudjuk, hogy süt, és azért örülünk neki. Hát úgy van az, hogy az Isten se látjuk mindig, de tudjuk, hogy van, és örülünk neki. Ezért vagyunk mi keresztények olyanok, mint ez a virág. Oké? Okay? Télen is virágzunk. Ha baj van, akkor is virágzunk. Ha betegek vagyunk, akkor is virágzunk, és szépek vagyunk is. Van valami üzenetünk a világ számára, és ha iskolába kell járni, akkor is. Ugye? Mindig. Tehát ne felejtsd el, hogy a keresztény ember olyan, mint ez a szép kis virág itt. Mindig virágzik. Télen is, nyáron is. Jó? megjegyzite. Látjátok, a bolt, akkor eszetekbe jut a gyerek tanítás. No, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Köszönöm szépen, menjetek. Mi pedig a 184. dicséretünket énekeljük, Krisztus ártatlan várány. Szeretném Isten igéjét, olvasom a János 13-ból néhány verset az elejéről, az egész fejezetet, ahogy hallottuk, ott van a fülünkben. Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, aztán vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte tanítványok lábát mosni. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a János evangéliumában a 13-tól 17. részig terjedő részek úgy őrizték meg azokat a tanításokat, amelyeket Jézus csak a belső körnek szánt. Tehát itt a 13. része kezdően vége van az ő nyilvános működésének, és itt azokkal a legfontosabb dolgokkal foglalkozik, amit kell, hogy halljanak a tanítványok, mielőtt ő elmegy. Nem olyan egyszerű, ugye, ha hirtelen azt mondanák nekünk, hogy hát kérem szépen, most mit adnánk tovább, ha kiderülne, hogy ugye nem sok van hátra, vagy napok, vagy órák. Ifis korunkban elég sokszor játszottunk ilyet, ma már valahogy nincs akkora ingerenciám erre, de azért az élet néha kényszerít arra, hogy most el kell mondani a legfontosabbat, és ki kell választani, ami semmiképpen nem szabad, hogy kimaradjon. Tehát ez egy nagy tét, ez a néhány rész, mert hiszen ez a szűk tanítványi kör az, akiből ki fog nőni az új szövetségi gyülekezet, a szemtanúknak a viszonylag szűk csapata, és ők lesznek azok, akik kell, és akik szemtanúi az üsztörténet folytatásának, immáron egy egészen más, mondjam így, hogy sinen a kereszthalál, feltámadás, mennybe menetel, pünkösd eseményének a sorában. Tehát létkérdés, hogy ők ezt mind hallják és lássák, tudják értelmezni, hogy mi is történik itt, hiszen majd pünköstkor már ki is kell állni tömegek elé. Nem sokára lesz már. Tehát ugye az egyház a mennybe menetel és a parúzia visszatérés között él, ez az egyháznak a kora, a világ evangelizáció kora. De ez a hatalmas nagy történet, ez a 2000 éves történet, ez az első generáció egyszerű embereiből nőtt ki, és ezért is olyan fontos ez Jézus számára, hogy felkészíteni őket, hát emberileg szólva amennyire lehet. Ugye, hát ez már mindjárt az egész részt végighallgatva is kiderül. János szerint Jézus tehát a döntő dolgokat mondja el a tanítványoknak, mondhatni a feldönt, nem a fontos, hanem a feldöntő dolgokat, és olyan útra teszi őket, amelyről ha letér, akkor az Úr arról az útról tér le, amelyre az Isten elhívta őt Krisztusban. A szeretet parancsa, hallott is új parancsolatot adok néktek, van az első helyen, aztán az Atyához vezető út, majd a következő részekben a Szentlélek munkája, ígéret, amiről sokat beszél Jézus, hiszen a Szentlélek korszaka jön. Ő már nem lesz köztük testileg. Aztán a Krisztusban való út, hogy a keresztények ezen az úton járnak, a világhoz való viszony, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, benne élünk, és az imádság, ugye Jézus főpapi közben járó imádsága és szolgálata. Hát ezek a legfontosabb dolgok. Sok mindent lehetne mondani, de ezek a legfontosabb, és ebből kerül ki az első szeretet új parancsa, amit mondjuk itt, hogy a lábmosás profétai tettével magyaráz el Jézus, a mester és tanítvány, tanítvány és tanítvány alaptörténete az egyházban. Tehát a világban Krisztuson kívül lehet nagyon vallásos a közeg. Még keresztény is lehet, de az nem az, amiről itt beszélünk, és nem úgy van, mint a gyülekezetben, ahol nem lehet alá és fölé rendeltség, de a világban mindent az határoz. Ez egy hierarchikus szervezet vagy rend a világban, a hatalmaskodás, az erősebb dominanciája, de hát csak vele gondolunk, hogy egy iskola, egy vállalat, meg pláne, ugye, micsoda aláfölé rendeltségi viszonyok vannak benne. Természetes módon van ez így, az ember természete szerint. Ugye, akkor is, ha még ez egy szeretett közösségnek nevezhető, nem tud más lenni, mint ilyen aláfölé való rendelések viszonya. És itt a János 13-ban beszél először Jézus, a Jánosban legalábbis, arról, hogy szerette a tanítványait. Azt mondja, szerette őket mindvégig, és ez nem csak egy állítás, hogy hát Jézus szerette a tanítványokat, hanem ezt meg is bizonyította. Mit jelent ez? Ugye az első részre gondoljunk, János az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Az 15. rész meg azt mondja, hogy én választottalak titeket a világból, azokat, akiket mindvégig szeretett. Így mondja, ha fontosan akarjuk fordítani, hogy céljához ért, beteljesedett az a szeretet, amivel szerette őket. Az előbb ki kellett választani a világból, nem lettek jobbak azáltal, hogy kiválasztotta őket, utána kezdődik valami munka ezzel a csapattal, ugye egy különös tanulás, mert nem csak megtanulnak egy viselkedési modellt, nem erről szól, ha halljuk így, hogy ahogy én szerettek ti is, hogy hát akkor tényleg úgy kell szeretni, hogy Jézus, fogalmunk sincs, hogy ez akkor mit jelent, ugye? Tehát nem egy modell tanulnak meg, hanem miközben tanulnak Jézussal együtt járni, cselekedni, gondolkodni, miközben változnak is. Szolgából Krisztus barátai lesznek. Na ez itt a lényege az egész keresztény ügynek, hogy szolgából baráttá lenni. Mert lehet alázatosan, ó, hát én csak egy szolga vagyok, a gyanúsak az ilyen emberek, ugye, szolgából baráttá lenni. Nagyszerű, hatalmas dolog történik itt. Tehát a lábmosás nem a tanítvánnyal kezdődik, hanem Jézussal. Tehát ő kiválasztja az övéit a világból, akik még bőven hordják annak vonásait, ő pedig szerette, hordozta, felvállalta, tanította őket, tolerálta őket, mindvégig itt a vég, a telosz van, a cél, ugye, a kereszt halálig, és ezzel a szóval az ajkán is lehelik Jézus a lelkét, hogy tetelesztáj, ez a teloszból jön a célból, hogy elvégeztetett, beteljesedett célba ért az ő szeretet, és ez nem azt jelenti, akkor már be is fejeződött, hanem folytatódik, immár az öröki valóságban. Ugye a jelenések könyvéből idézek majd egyszer-kétszer, itt az ötödik részben a mennyei istentiszteletből egy pillanat, mondjárt kicsit nehezen forog az ujjam, megvan, igen, amikor ezt mondja a jelenések könyvében, hogy 9. vers, igen, és új éneket énekeltek eképpen, méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből, nyelvből, minden nemzetből és névből. Ugye? Tehát, amikor is nem ti választod, én választottalak titeket, akkor erről van szó, amit a jelenések könyve is mond, ugye? És ugye, megöletett, ugye? Az ő szeretete célhoz ér, teljességre jutott ahhoz ért, hogy ők megváltozzanak, akiket ő kiválasztott, akiket ő elhívott. És egyre inkább már nem a világ, hanem a krisztusi vonásokat hordozzák, és új éneket énekelnek. Jézus megmutatta szeretetét, ugye egészen a teljességig, de azzal, hogy kiválasztja őket a világból, hordozza őket, akik lassan vetkőzik le a világ vonásait, és világos, hogy nem az ő szeretetre méltóságukban volt bármilyen ok. A kiválasztás szükségképpen követi a lábmosás. Ugye? A szükségképpen, és azt olvassuk, tán a Filippi levélnek ezt a Krisztus himnuszát ismerjük jól, ugye azt mondja, hogy nem tettik-e zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megalázva szolgai formát vett fel, és hozzánk emberekhez lett hasonlóvá. Ez történik itt most a lábmosásnál, hogy szolgai formát vesz fel, és önmagát megalázza. Ugye? Miközben eléri tulajdonképpen ugye a végső célját, a Filippi 2 himnusza szerint, az, hogy az angyali ének és az egyház éneke örökkön tartó dicséret lesz. Ezt olvassuk, Júdás készülődik tettére, vagyis az események középpontjába kerül, ezt is mondhatjuk. Ugyanakkor azt mondja az írás, hogy Jézus jól tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez megy. Ugye ez jelenti az, hogy Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, ez egy óriási feszültség. Júdás kezében van a sorsa, és ugyanakkor az Atya mindent az ő kezébe adott. De roppant megrázó dolog ez, hogyha belegondolunk, mert ez egy hitbeli látása a testélet igének. Nem úgy van, hogy végső soron, hát majd csak föltámadom, nem? Hát megjósolták a proféták is, és hát kicsit szenvedünk, átmegyünk az örökké valóságba, ugye még ha rettenet is átmenet, hiszen erről beszél nagyon sokat, hanem itt a próbája mindennek. Ugye Júdás Krisztus teljes kiszolgáltatottságának a jele. Ugye, és a 2. Korintusban van egy ilyen iga, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók. Jézus a láthatatlannak engedelmeskedik akkor, amikor a láthatók semmi jót nem ígérnek. Ugye? És ez nem úgy van, hogy már előre borítékolva van, hogy figyelj, a láthatatlan vagy legyőzi a láthatót. Elfogatásakor is, ugye, mivel fejt tudta Jézus mindezt, ami rá vár, előlépett, és így szólt, kit kerestek. Tehát nem rendítette meg, tudva, hogy Istentől jön és Istenhez megy, de ezt a tudást kell, hogy a tanítványok is hordozzák és tapasztalják, és ez is a lábmosásban demonstrálja mindezt. Tehát érteni kell, hogy ez a történet több rétegű, és mi próbálunk valahogy a magjáig eljutni, és aztán onnan megyünk kifelé. Ugye megint csak a Filippi levelet idézem és hivatkozom rá, hogy mit jelent az, hogy megalázta magát, egy szolgai formát vett fel. Ugye, ahogy föl kell a vacsorától, fogja, tálat fogja, leteszi a felső ruháját, maga köré köti a rabszolgakötényt, és ez hirtelen nagyon mozgalmasan, részletesen írja le János, mert nagyon fontos ez a mozzanat, és ugye elvégzi a rabszolgák munkáját, és Péter néz, és nem ért az egészből semmit, és ugye megint óvni akarja Jézust, és ezáltal ellene fordul. Ugye miatta nem mehet ilyen mélyre a mester, hogy ezt a szolgálatot elvégezze. Hát kicsoda ő, Péter, hogy jön Jézus, és megmossa lábát, és ugye derül ki, hogy nem sikerült neki még a mélyére hatolni a saját nyomorúságának Jézus válasza, amit én teszek, most még nem érted, később majd megérted. Szóval azt jelenti, hogy majd te is elkezdesz utánozni engem, hanem hogy megérted Jézus Krisztus áldozatának a mélységét, mert ez arról szól, ez a kereszthaláról szól, nem arról, hogy diakóniázik Jézus, arról is szól egy kicsit, de elsősorban arról, hogy Jézus Krisztus azzal lesz szolgálva, azzal alázza meg magát, hogy kereszthalálra adja önmagát. Ugye ott fog találkozni Péter az Istennel. Tehát ez a szansa, hogy elfogadja és megértse ezt a fajta szolgálatát Jézusnak, ezt a mozdulatot, ezt a maga megalázást. Ha ezt elutasítja, hogy Uram, hát ki vagyok én, hogy az én lábamat megmosd, akkor elmegy a szansz. Nem találkozik az élő Istennel. Ugye nem a parancsolatban van, nem az etikában, a diakóniában van tulajdonképpen a hitnek a titka. Ugye Jézus cselekvése, példázatos cselekvése, amit tesz, az egy formális vonása a szolgálatának, de a tartalma, az ő vérének a kiömlése, amely megtisztít minden bűntől. Csak ugye ráutal lesz, hogy megmossa, megtisztítja. Ugye, és Péter nem akarja ezt az utat járni. Az én lábamat nem mosod meg soha. Ugye, és Jézus azt mondja, hogy az embernek nincs közössége az Istennel, mert tisztátalan, szentségtelen, tehát meg kell mosnia, meg kell mosni. Ugye, jelenésekben szintén van egy ilyen, hogy ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérébe. Az összes minden ilyen tisztálkodási rítus előkép, szertartás, az itt teljesedik be. Hát Péternek azt kell megérteni, hogy csak egyféle megmosatás van, amelyet beteljesít Jézus Krisztus, és amikor ő megmossa az ő lábát, akkor ez egész arról szól, hogy Péter, itt van most a nagy alkalom és lehetőség, és egyáltalán ami jön ezután, az a nagy megmosatásnak, a nagy megtisztulásnak a lehetővé tétele. Ez Jézus az Isten fiának a helyettes áldozatában történik. Ugye Jézus vére az egyetlen, amely megmos minket. Ugye a lábmosás, még egyszer mondom, csak utalás erre, az emberre pedig jellemző ez a Péterféle elutasítás, ami Jézus teljes elutasítása. Tehát az ő kereszthalálának, áldozatának az elutasítása is egyben. És aztán kezdik kapizsgálni persze Péter, hogy Jézus komolyan beszél, ha meg nem mostak, semmi közön nincs hozzám. És akkor ugye mindjárt megint túlzásokkal reagál, ezeken nagyon ismert mozzanatok ne csak a lábamat, hanem a fejem, kezedet és ott a fejemet is. Talán ebben van egy ilyen gondolat, hogy a fej, ugye, ahol a gondolatok születnek, a kéz, amelyik tevékenykedik, cselekszik. De Jézus ezt is helyre teszi, amikor azt mondja, hogy nem Péter, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábait megmossák. A 15. részben van egy ilyen, amikor azt mondja Jézus, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, melyet szóltam nektek. Én azt gondolom, hogy az elhívás történetekre gondolhatunk, mint a megmosatásnak arra az egész szére, amikor Jézus azt mondja, hogy aki megfürdött, annak már nem kell csak a lábait megmosni, de érvényes az egész történetre, érvényes az egész kereszténységre, hogy egyszer meg kell mosatni teljesen és egészen. Ugye, tehát anélkül, hogy túl bonyolítanám, vagy legalábbis megpróbálom nem azt tenni, Jézus kiválasztja, elhívja őket, szeretete teljességében érvényes reájuk a megmosatás a kereszt áldozatban. És ezért mondja, hogy ti is tiszták vagytok. De folyton szükségük van a szolgálat útján a bocsánatra és a lábak megmosására. Itt egy kicsit megyünk át abba a gondolatkörbe, mert általában hozzászoktunk nyúlni ez a történethez. Nagyon töredékesen, de talán megértjük, hogy itt nem a diakónia alaptörténetével van dolgunk, hanem az Isten szeretetének, kegyelmének teljességéről Krisztusban. De eljutunk ehhez a gondolathoz is, ha tehát megmosom a lábaitokat, én az Úr és Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. De itt folyton alá kell húzni, ez nem olyan, hogy Jézus egyszer megmondta, hogy na gyerekek, ez van, utánozzatok. Ugye, ez nem erről szól, ez, ugye, ezt érezzük. Tehát a lábmosás szolgálatát, és ez így mondom igazán, hogy ez ember szolgálat, az a lábmosás. Hát gondoljunk egymásra. Már is kezdtük a lábmosást, nem kell hatalmas dolgokat kitalálni. Ugye, a lábmosás szolgálat, az ember szolgálat, és aki tud tartósan végezni, illetve csak azt tud, aki megfürdött, aki tiszta és folytonosan igénybe veszi a mestert a lábai megmosásához. Tehát, hogy állandóan arra kell ügyen, hogy ne kezdjünk el először bokáig, aztán térdig, aztán hasig, aztán nyakig gázolni a szennybe. Állandóan meg kell tisztítani magunkat. A lábmosás, ugye, az ember szolgálat, ugye, a diakóniától a lelki gondozáson keresztül egymás elhordozásáig, ez nem jótékonykodás. Tehát az is nagyon jó. Ugye eszembe jutott ez a jónak lenni jó, ez nagyon jó dolog, ugye, de itt nem történik megmosatás. Tehát azért ne keverjük össze a jónak lenni jó akcióját az egyháznak a küldetésével, ugye, amelyiknek a lényege az, hogy oda vezetni, oda vinni, ahol ez a megmosatás történik. Tehát vissza is kormányozzuk a gondolatainkat. Ugye Jézus ezt a parancsot mondja tanítványainak, új parancsolatot adok néktek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én is szeretlettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ugye ez a mindvégig való szeretet, hogy az elején mondta, amire azt kell mondani, hogy mi ezt nem tudjuk megvalósítani a teloszig, ugye, majd oda át, ugye, az Isten szent lelke és az Isten kegyelme bennünket is beállít a kórusba, és ott már joggal énekeljük, de azért oda lehet vezetni embereket, és lehet a saját emberi lelki-szellemi korlátainkat túllépni, és éppen azt meglátni, hogy folytonosan szükségünk van Jézus szolgálatára, folytonosan szükségünk van arra, hogy ő oda lehajoljon, hogy föltűrje a ruháját, fölvegye a köpenyt, és azt a sok szennyt, amit szépen mindig összeszedünk, azt letisztítsa rólunk, és még azt is elvárjuk, hozzáteszem teljes joggal, mert ez az ő szolgálata, hogy meg is simogassa a buksi fejünket, de ha nem mosatunk meg, akkor nem, semmi közünk nem lesz hozzá. Isten ne engedje, hogy ezek a gondolatok elragadjanak bennünket, hanem gondoljunk erre az önmagában is nagyszerű jelenetre, amikor Jézus fölkel a többiek közül, ő ott a vezetője ennek a közösségnek, tulajdonképpen mégiscsak egy lakomán vannak, és azt várnánk, hogy a házigazda megkülönböztetett tisztelet kapjon, az ő lábát mossa meg, egy rabszolga vagy valamelyik tanítvány se fogja, megfogja a tálat, és körben is megmossa a tanítványok lábát, tehát amikor azért bejövünk ebbe a gyülekezetbe, közösségbe, akkor lássuk valahogy az lelki szemeinkkel ezt a Krisztus, akit vár bennünket ezzel a mosdótállal, és igencsak örüljünk ennek. Amen. Szeretteim, a 346-os énekünkkel válaszoljunk Győzhetetlen én kőszálam első-második versével. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy olykor-olykor lehull a hájog a szemeinkről, és nem úgy közlekedünk ebben a világban, mint akik csak tapogatják az igazságot, hanem egyszer csak megpillantják, és az átjárja a szívünket, lelkünket. Köszönjük, hogy ez az evangéliumi történet, ez egy ilyen történet. És hogy könyörögjünk most mindazokért, akik azt gondolják magukról, hogy ilyesmire nincsen szükségük, mert ők urai önmaguknak, cselekedeteiknek, tetteiknek. És hogy könyörögjünk azokért is, akik ugyan nem gondolják ezt magukról, és még sem tudnak uralkodni magukon, mert hatalmaskodnak, gőgösködnek, nagyoskodnak, és valamiképpen el akarják mondani a másiknak, hogy hogy kell élni, és közben maguk képtelenek rá. Old fel bennünk ezeket az ellentmondásokat, teremts bennünk világosságot. Kérünk azért, hogy a mi közösségünk egy olyan közösség legyen, ahol ez az elfogadó, ha kell magát megalázó mozdulat ott legyen a levegőben szinte, közvetítve azt, akiről bizonyságot teszünk, azt, akiben hiszünk, mert ő ezt megtette és ma is megteszi, és teljességre viszi az ő szeretetét. Így kérünk most téged azért, hogy akik megszomorodtak, akik vigasztalásra várnak, azok megvigasztalódjanak. Hogy a te szereteted akkor is teljes, amikor mi a magunk hiányait éljük át. Kérünk arra, hogy melegíts fel megszomorodott szíveket, vigasztald meg a gyászolókat, és áldj meg mindnyájunkat. Kérünk azért, hogy a neán következendő alkalmakkor, amikor ünnepelünk és magasztalunk téged, az méltó legyen. megköszönve az eddigieket is, és abban azt a sok-sok ajándékot, amit kaptunk, és amit elkészítettél a számunkra. Kérünk a jövő vasárnap békességes lebonyolításáért, és azért az örömért, hogy tovább tudunk lépni. Vannak feladatok, vannak célok, és mindenek előtt van, akitől tanulunk, van, akinek a nyomába lépünk. Így áld meg gyülekezetet, könyörgünk az intézményeinkért, a kicsinyekért, az óvodában, nagyobbakért, az általános iskolában is. Kérünk a terveink megvalósításáért. Köszönjük azt a sok-sok segítséget és váratlan örömet, amit eddig is kaptunk, és remélhetünk ezután is. Légy velünk az otthonainkban, áld meg a közelgő ősznek és közelgő télnek a lehetőségeit, akár az ünnepekben, akár a békességes várakozásban. Így kérünk, hogy hallgassd meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hirdetéseket hallgassuk meg. A héten, igen, kedden akkor lesz presbiteri gyűlés, vagy lesz kedden presbiteri, vagy csak benn maradt. Jó, rendben van, ma éppen volt elég. Igen, minden a megszokott rendben van, csütörtökön varókör van 9:30-kor. A konfirmandusok csoportjai elindultak, az ifik elindultak. A hétvégével kapcsolatban szeretnék egy kicsit aláhúzni. Ugye tegnap, aki itt volt, az részesült abban a különleges élményben, amit a Luther szerinti rend jelentett az Isten tiszteleten, úgy nevezett Deutsche Messe, ha maga nem német nyelven, azért maga eredeti formájában, úrvacsorával együtt, evangélikus barátom és kollégám prédikált, és ugye egy nagy élmény volt. Én szerintem ugyanekkora élmény lesz a szombati este 6-kor, amikor a Calvin strasbourgi liturgiája szerint lesz istentisztelet úrvacsorával. Mit csinálunk? Miért annyi istentisztelet csinálunk? Mert a 2000 vagy a 500-as évet mi az istentisztelettel ünnepeljük. Mert a reformáció is azzal ünnepelte a maga dolgát. Ugye az istentiszteletben, és ami ahhoz tartozik, ott a legnagyobb fordulat, és az érdekel minket, hogy mitől húzott az annyira akkor. És hát ezért gondoltuk, egy huszárgánt meg volt, most meg ott a Luther, most meg lesz a Calvin, és már kezdjük sejteni. Ugye? Nem azt kell csinálni, nem azt kell utánozni, mert pont úgy csináljuk, ahogy Calvin vagy Luther, hanem hogy mi volt az, ami igazán ebben olyan hatalmas sunggal ment, és magával ragadta az embereket, hogy iszonyatosan hiteles, iszonyatosan szerves, tiszta, világos, igeszerű, semmi plöm-plöm abban nincsen. És ugye lenyűgözi az embert, és hát én azt szeretném, hogyha ezt nem hagynánk ki, mert nem lesz ilyen több. Ugye, tehát nem lehet, jövőre is csinálunk egy Luthert, nem lehet, itt volt egy nagy apparátus mögött, ez a heteken keresztül dolgoztak, de ezek egyszeri alkalmak, tehát jövő hét szombaton az evangélikusoknál, a Calvin liturgiája szerinti. Vasárnap is tömény lesz, mert az Isten tisztelet igyekszünk pergővé tenni, de választás is lesz. Ugye? Felkészülve még egyszer, egyházközösségi közgyűlés, hozzuk a papírjaink előtte, ellenőrizzük a listán, kitesszük a választói névjegyzéket, csak az tud választani, akit aki a választói névjegyzékbe belekerült, és az bizony néha előfordul, hogy természetes módon itt van, csak éppen nincs a névjegyzékbe. Miért nincs? Hát ezt össze tudjuk hozni közösen, legalább 200 forintot egyház fenntartói címen be kell fizetni. Az ő nevére. És akkor az automatikusan a gép beírja. Szóval van egy ilyen, azért is hirdetjük mindig, decemberben végig, hogy tessék megnézni, hogy nem voltak, akkor ezt megcsináljuk egyszerűen. És ilyenkor választáskor már nincs korrigálási lehetőség, nem akarok erről többet beszélni. Viszont ugye a tobzódás gyanánt, ugye egyrészt szombaton van a istentisztelet, és vasárnap meg van a hangverseny este, ugye a Borsányi Marci hozza a barátait, Shengfang Chiu Furuya, ez egy koreai, János Házi Péter, ő már volt itt, barok cselló, Morgan, hát ezt el nem tudom olvasni, egy francia hölgy lehet, barok fagottal és a Marci csembalóval. Ez sincsen, csak egy évben egyszer. Tehát használjuk ki, jöjjünk el, ingyé van. Úgyhogy muszáj, most már érzem, hogy már ránk zúdul ez a rengeteg, de aztán vége a október 31-nek, aztán akkor befejeztük, nem ünnepelünk karácsonyig semmit. Úgyhogy ezt vigyük ki, mert kint vannak a plakátok, hogy ne ígjünk már be, köszönöm szépen, ilyen egyszerűen fogalmazva, és akkor Gézának átadnám a szót. Ja, bocsánat, még itt a nagyon fontos, ugye az elmúlt hét, először is köszönjük az igeolvasás Epsi Enikő testvérünknek. Az elmúlt héten eltemettük Dorogi József atyánk fiát 101 éves korában. Tiszteletre méltó korát egészségben és mély hitben élte meg. Ravatala felett a feltámadás reménységét a példabeszédek könyve 16. része alapján hirdettük. Igen szép, ékes korona a vénység, igazság útján található. Szomorú szívvel vettünk végső búcsút Busi Ferenc atyánk fiától 77 éves korában. A vigasztalás igéit a Jób könyve első része alapján hirdettük. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. A gyülekezet hordozza imádságban a megszomorodott szíveket.
Kedves testvérek, én is mindenkit szeretettel köszöntök, különösen azokat, akik először vannak közöttünk. És külön szeretném reklámozni a Baba-Mama kört, ami csütörtökön 9:30 van. És most megkérném Szász Lajos beosztott lelkészünket, hogy a konfirmációval kapcsolatos szülői értekezletről szóljon.
Áldás békesség, azt szeretném hirdetni, hogy a konfirmációval kapcsolatos szülői értekezlet most rögtön az istentisztelet után itt a gyülekezeti teremben lesz. Ferenc Lillával nagy szeretettel várunk minden kedves szülőt. Köszönöm.
És akkor én is csak annyit szeretnék mondani, hogy akinek nincs személyi igazolványa, de szeretne használni legalább a jogosítványát, vagy más személyazonosításra alkalmas, fényképes papírt hozzon magával. Külön javasoljuk azt, hogy Papanet nem csak ezeket a liturgiákat szervezi, de egy ilyen nagyon szép kiállítást is csinált, és meg lehet nézni az istentisztelet után ezt a négy tárlót. Innen kell indulni, ha jól tudom, és akkor körbe lehet menni. A következő Ádámkör október 19-én este 7 órakor lesz Nagy Lászlóéknál, tehát az Ádámokat, akik szeretnének ebbe a csapatba csatlakozni, szeretettel várjuk. Gondoljunk arra is, hogy október 31-én 10 és 15 óra között a Papp László sportarénában lesz egy központi reformációs rendezvény. Erre már kellett korábban jelentkezni, de aki esetleg még gondolt rá, akkor még megkeresheti, hogy hát ha van jegy. Az evangélikus templomba tehát október 31-én este 6 órakor tartunk majd közös ünnepet. Illetve november 18-án a Szent Lipót templomba ökumenikus vesperával zárjuk a reformációs gyülekezeti rendezvényeket. A 2018-as gyülekezeti tábor úgy tűnik, hogy messze van, de közel van, mert már 600 ezer forintot be kellett fizetnünk előlegbe. Ezért kérjük a testvéreket, hogy aki tud jönni, az jöjjön, és fizesse is be az előleget Pap Tamásnál, hogy a költségvetésünk az ne kerüljön bajba. És továbbra is javasoljuk, hogy a kárpátaljai testvéreink javára a pénztárosi asztalnál, illetve akár átutalással lehet befizetni, mert ez egy folyamatosan zajló krízis helyzet, amiről talán kevesebb szó van a sajtóba, de a támogatásra szükség van, és nagyon hálásak érte. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Mi keressük ki a 195. énekünk, addig azért megjegyzem, hogy a mamama kör az főleg a kismamáknak van, úgyhogy valaki esetleg azt gondolná. És a tárlókat azért érdemes önállóan is megnézni, mert olyan bőséges az írott anyag hozzá, magyarázattal, hogy vezetés nélkül is érthető és érdekessé válik. Tehát nem valószínűleg van valami ottan, ilyen óra kódexek, hanem megelevenedik az írás, hát ez fontos. Köszönjük szépen, és akkor 195. Áldjuk Istent végével, isteni tiszteletünkkel, mondjunk immár örömmel, dicséretet Szent Nevének, mi Istenünk legyen áldott, hogy deltünk meggazdagított. Immár Isten áldása, mindenjóknak adója, szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon és őrizzen meg titeket, adjon bölcs és hálás szívet a jó napokra, béketűrést és bizalmat a nyomorúságok idején, áldjon meg a földön, testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban, áldjon meg majd egykor örök üdvösséggel a mennyekben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség.